Kovács Zoltán kormányszóvivő az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, délután 3 órától rögzítettük. Mi a magyar kormány álláspontja a kibontakozni látszó amerikai, európai uniós, meg amerikai világ kereskedelmi háborúról?
Illik megint méretből és képességekből kiindulni. Természetesen és elsősorban Magyarország nem önálló szereplője a kibontakozó globális kereskedelmi vagy vám háborúnak, hanem az Európai Unió tagjaként lesz részese mindennek.
Ez nem változtat sok azon, német autógyár hazájaként.
Igen, ez nem változtat azon, hogy a magyar gazdaság hagyományos, meg mostani szerkezete is valóban exportorientált, tehát a Magyarországon gyártott gépek, berendezések, az itt előállított termékek exportja a számunkra fontos. Így nyilvánvaló, hogy akár egy amerikai, európai, akár egy európai, kínai, illetve ennek a számtalan formája vagy vegyülete, ha a kereskedelmet érintő korlátozásokról, vagy az a kereskedelmet hátrányosan érintő következményekkel jár, annak lehetnek, vagy lesznek hatásai Magyarországra nézve. Ebben aztán mire kell menni, megint csak elemzői feladat megvizsgálni, hogy például a Magyarországon gyártott gépkocsik milyen piacra kerülnek, mert ezek elsősorban egyébként inkább európai piacra, vagy egy túlnyomó hányaduk, de summa summarum nyilván nem hagyja érintetlenül, vagy elvágatlanul a magyar gazdaság különböző szálait sem. Úgyhogy mi abban vagyunk érdekeltek, és azt gondolom, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezt többször elmondta az elmúlt hetekben, illetve napokban, hogy globális megegyezés legyen ezen a téren. Ha lehet, kerüljük el a nyílt torzsalkodást, illetve azt, hogy konkrét olyan lépések szülessenek, amelyek a protekcionizmus irányába vezetnek. Ezt láthatóan, hogy egyelőre nem sikerült. Tehát az első amerikai lépések megtörténtek, ugye az amerikai elnök belebegtette a személygépkocsikra kivetendő különvámot is. Ilyenkor pedig olyan ellenlépésekre van szükség, amelyek ilyenkor azt szokták mondani, hogy arányosan ellensúlyozzák ezeknek a lépéseknek a hátrányait.
Az Európai Unió-orosz viszonyban ugyanez az elvérvényes? Legyünk tisztában azzal, hogy hol vagyunk, mi ebben szereplünk?
Oroszországgal kapcsolatban én azt gondolom, az elmúlt években már nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország ugyanebben a, hogy tetszik, csapdában van. Mi őszintén is nyíltan elmondtuk, hogy mi nem gondoljuk jó magát a kereskedelmi szankciók rendszerét, hiszen nem feltétlenül alkalmas egy politikai, meg történeti természetű vitának a kezelésére. Itt most független attól, hogy kinek van igaza, ki mit követett el ebben a kérdésben. Ugyanakkor Magyarország teljesen egyértelműen és következetesen az európai állásponttal szavazott. Én azt gondoljuk, hogy ugyanúgy az Oroszországgal kapcsolatos egyéb szempontból sem szeretnénk megbontani a sort, mert csak egységes európai fellépésnek és álláspontnak van értelme. Mérlegelni kell, ugye az orosz szankciókat az én emlékeim szerint a tanács alsóbb szintjén az elmúlt hetekben meghosszabbították, illetve most is egy olyan típusú határozat van előkészítve, amely gyakorlatilag egy ilyen roll-overként folytatni fogja, ahogy itt szoktak fogalmazni, fogja ezt a szankciós politikát, de különös tekintettel a globális folyamatokra mi újra és újra felhívjuk a figyelmet, hogy érdemes mérlegelni a károkat, illetve az eredményeket. Magyarország az Európai Unión belül az emlékeim szerint a harmadik vagy negyedik leginkább érintett állam. Milliárd eurós tételekben ér minket sérelemünkre, a mezőgazdasági piacunkat, gépgyártásos és egyéb lehetőségeket látjuk, mert számunkra ezek a szankciók még kedvezőtlenek, mint mondjuk mások számára. És hát meg kell azt is nézni, hogy következetes-e ez az európai politika, mert miközben szankciópolitikáról beszélünk, közben Németország például energetikai projektekkel bőven tud előre haladni, miközben mi itt Közép-Európában pedig kiszolgáltatottak vagyunk.
A forint gyengüléssel a kormánynak van dolga, amikor a forintőre a jegybank, ami független?
Ugye a jegybank, mint független intézmény, maga hivatott az árfolyam politikát folytatni. Ezt a kérdést ma is feltették nekem sajtótájékoztatón. Egy dolgot szögezzünk le. A magyar gazdaság állapota semmilyen szempontból nem tesz indokolt az árfolyam megbicsaklását, vagy azt, amit most látunk. Hiszen a magyar gazdaság fundamentuma, ahogy szokta foglalkozni, az alapzatai, az elmúlt években elért eredmények minden optimizmust megadnak nekünk, hogy úgy nyilatkozzunk, hogy a magyar gazdaság nagyon jó állapotban van, erős, jól teljesít. Ez látszik egyébként nem csak a makroszámokban, hanem azokban a lépésekben, ami kormányzati szintről meg tudott valósulni, életpályamodellekben minden terület több és több forrást tud kapni. Fel kell tenni a kérdést, hogy milyen oka van ennek. Én azt gondolom, akkor nem állunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy spekulációs célzatú nyomásnak van kitéve a forint. Nyilvánvaló, hogy ezt a kormányzat is figyeli ezeket a folyamatokat, de elsősorban banki, tehát nemzeti banki felelősségről van szó. Ilyen keretek között, még egyszer, hozamok nem nőnek, tehát bár a kamatemelési folyamat elindult, de a hozamokban nem történt olyan típusú változás. A magyar államadóság vagy a büdzsé finanszírozásában 20% környékére olvad lassan a külföldi arány, tehát belföldről tudjuk finanszírozni a büdzsé hiányát. Minden olyan adottságunk megvan, ami a sérülékenységet a magyar gazdaságnak próbálja minimalizálni. Ennek fényében részben a forint ellen elindult támadások vagy a forintra háruló változások okán azért készülünk fel a következő év büdzsében egyébként az országvédelmi alap másfélszeresére emelésével arra, hogy az ilyen típusú váratlan nyomások vagy körülményeknek a kivédésére lehetőségünk legyen.
Hogyha a monetáris politika folytatása a trendtől elütő mi volt az okok között szerepelne, a gyengülés okai között, azt a kormány egyébként kommentálná valahogy?
Nem szoktuk kommentálni a Magyar Nemzeti Bank politikájával és magatartásával kapcsolatos kérdéseket, pontosan azért, mert ez az ő szuverén döntése, illetve részben azért sem, mert az elmúlt években az bebizonyosodott, hogy ezeket a kereteket, illetve az egymáshoz való viszonyt abszolút tiszteletben tartva jelentősen sikerült a magyar gazdaság mozgásterét és lehetőségeit bővíteni, és akkor nem talányosan fogalmaztam, hanem azt gondolom mindenki érti, hogy miről van szó. Ha ezt visszavetítjük mondjuk a 2010 előtti időszakra, ahol ugyanezeknek ennek az együttműködésnek a kereteit ki lehetett volna építeni, akkor nem nagy kockázat azt mondani, hogy lehet, hogy egészen máshogy vészeljük, vagy hamarabb vészeljük át mindazt, ami a pénzügyi gazdasági válság kapcsán anyagunkhoz.
Mindig a pénznél maradva, a szabálytalannak talált közbeszerzések miatti büntetés az egy elvonandó pénz, ha így lesz, vagy egy ki nem fizetendő pénz az unió részéről?
Fogalmazunk pontosan, ugye az európai támogatási források felhasználása kapcsán nyilvánvalóan vannak egyértelmű szabályok, amelyek minden tagállamra, minden országra vonatkoznak. Ezeket minden tagállam esetében vizsgálják, és amennyiben szabálytalanságokat tárnak fel, ezt szóvá teszik. Többnyire a szabály az, hogy az OLAF, illetve az Európai Bizottság által szóvá tett szabálytalanságokat a tagállamok hatóságai, ügyészsége, nyomozó hatóságai feltárják, hogyha bűncselekmény gyanúja merül föl, megteszik a szükséges lépéseket, illetve állják az ilyen típusú következményeket, hiszen formálisan visszafizetési kötelezettségről van szó, ha már lezajlott és kifizetett forrásokról beszélünk, illetve források felfüggesztéséről lehet szó akkor, amikor még nem kifizetett forrásokról beszélünk, de tekintettel arra, hogy itt egy korábbi ciklus költéseinek a vizsgálata zajlik, tehát még mindig nem lezárt eredményekről beszélünk, itt visszafizetésről kell beszélnünk. Azt is látjuk, hogy a legnagyobb tétel ebben az a 4-es metróhoz kapcsolódott, tehát az nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek, sőt talán évtized legnagyobb korrupciós ügye, amit a magyar hatóságok is vizsgálnak, és ilyenkor a magyar államnak, hogyha a tárgyalások eljutnak egy szintig, és az látható, hogy már tovább haladni, vagy további engedményeket nem lehet elérni, akkor az a dolga, hogy elismeri ezt a veszteséget, és visszafizeti.
2010 óta keletkeztek ilyen vizsgálati eredmények?
Folyamatban lévő vizsgálatokról beszélünk, tehát én azt tudom mondani, hogy nekem nincs ismeretem arról, hogy lezárt és egyértelművé tett ilyen típusú forrásvesztésről beszélnénk, de még egyet szögezzünk le. A forrás felhasználásának különösen igaz az 2010 óta, mi mindig túltervezünk. Tehát az kimondott kormányzati vállalás és filozófia, hozzáállás, hogy a forrásoknál egy szakemberek által nagyjából 10-15%-os túlfizetés, mármint hogy a állami túlvállalás van, különös tekintettel arra, hogy ha valaki nem jól használta fel a forrást, elhúzódik a forrásfelhasználás, ne adj Isten, belebotlunk szabálytalan forrásfelhasználásban, akkor ki tudjuk tölteni azt a keretet, ami rendelkezésünkre áll. tehát ne legyen forrás vesztése Magyarországnak, hiszen minden magyar embernek elemi érdeke az, hogy a rendelkezésre álló kohéziós és egyéb támogatási forrásokat lehetőleg egy euró, az utolsó eurócentig felhasználjuk, és egyébként, ami esetleg túlnyúlna ezen, vagy túlvállalás volt, azért a magyar állam garanciát vállal, illetve jótál.
Vizsgálják-e, hogy a Velencei Bizottság a stopsoros törvényhez milyen javaslatokat tett, és ezeket beépíthetőnek látják-e, vagy sem a jogszabályba?
Induljunk talán ki abból, hogy az elmúlt, most már lassan egy évtizedben az Európai Bizottság tanácsadó szerveként, illetve az Európai Testületek tanácsadó szerveként működő Velencei Bizottság sokkal többször foglalkozott Magyarországgal, mint az indokolt lett volna.
De jó volt az együttműködés, legalábbis kívülről úgy tűnt.
Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy amikor arányokról beszélünk, többszörös számban fordult elő Magyarországgal kapcsolatban az, hogy vagy a mi kérésünkre, vagy a valamely európai intézmény kérésére a Velencei Bizottságnak állást kellett foglalni a bizonyos kérdésekben.
De ilyen mértékű átalakulások azért más országokban nem nagyon voltak. Kétharmados győzelem, alaptörvényjogosítás.
De én nem is akarok itt most zsákba macskát árulni. Konkrétan arra gondolunk egyébként, hogy ennek nyilván van egy politikai motivációja, mint ahogy egyébként a legutolsó állásfoglalás kapcsán is látjuk, hogy az előzetesen megismert riport hogyan változik meg az utolsó napokban is nyilvánvaló politikai nyomás gyakorlása. Itt inkább abból szeretnék kiindulni, hogy egy tanácsadó szervről van szó, amelynek legfeljebb ajánlásai lehetnek. Mi ezeket, amennyiben nem csak, hogy egybeesnek a mi elgondolásainkkal, mert az egy érdekes dolog, de amennyiben valós alapokon, tehát a tényeken nyugszanak, illetve azon alapulnak, mindig is figyelembe vettük. Csak a tendenciára szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért mostanában egyre jellemzőbb az, hogy nem a valóságból és nem a tényeken nyugvó megállapításokat tesznek. Mondjunk egy példát, hogy a stopsorosban megfogalmazódó kormányzati cél, amely szeretné bezárni a jogi kiskapukat, a magukat NGO-knak, emberbaráti, humanitárius szervezeteknek, álcázó szervezetek előtt, akik egyébként a migráció bonyolításában, szervezésében, ne adj Istennek leágazásaként egyébként az illegális migráció törvényesítésében érdekeltek. Ezt a felfogás, vagy ezt a célt maga a Velencei Bizottság nem vitatja. A mértéket vitatja, hogy milyen büntetési, vagy milyen szankcionálási lehetőségeket építünk be a törvénybe. Most innentől kezdve a mi felfogásunkban ez politikai ízlés kérdése, és kitartunk a magunk igaza mellett, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy nekünk a magyar emberek egyértelmű mandátumot adtak, ha az illegális migrációról van szó. Nem vagyunk vakok, látjuk, hogy a nemzetközi térben, Európa partjainál, az Európai Unióban, de tulajdonképpen akár az Egyesült Nemzetek szervezetében is milyen felfogás uralkodik a migrációval kapcsolatban. Ugye itt, ha hagynánk ezeket a felfogásokat és hozzáállást érvényesülni, akkor abból lassan kikerekedne egy olyan hozzáállás, ami azt mondja, vagy mondatná ki a nemzetközi térben, és fogadtatná el a tagállamokkal, hogy a migráció az egy emberi jog. Tehát, hogy valakinek szabad akaratán múlik annak a megválasztása, hogy pontosan hova szeretne utazni a világban, és soha, láthatóan soha senki nem gondolta végig ennek a következményeit. Tehát 10 és 10 milliók állnak útrakészen, indultak el a világban, részben azért, mert elüldözték őket, ők vannak kisebbségben, részben azért, mert olyan körülmények között élnek, amelyen szeretnének javítani. Vagy a saját közösségük küldi őket, látjuk, különböző modellek vannak, és annak az elfogadása, hogy erre valakinek joga van, hogy az államoknak támogatni kell ezt a magatartást, minden lehetőséget és támogatást meg kell adni az úton lévőknek, meg a befogadásnak, ezeknek véget kell valahol vetni. A magyar jogszabályok a mi felfogásunkban eddig is egyértelműen fogalmaztak, de mivel a bírói joggyakorlatban és a jogalkalmazásban ez nem volt egyértelmű, én azt gondolom, hogy a magyar emberek felhatalmazásával egy kétharmados többség birtokában mi olyan lépéseket tettünk, amelyben nem árultunk zsákba macskát, szűkíteni, lezárni akarjuk a jogi kiskapukat, és bizony szembesíteni a magukat emberbarátnak hazudókat vagy állítókat azzal, hogy amit tesznek, az valójában annak semmi köze az emberbarátsághoz. Az egy bejáratott modell működtetése, egy más politikai filozófiai felfogásnak az alkalmazás. És hát ebben szeretik, nem szeretik ezt hallani, Soros György az elmúlt 3 évben nagyon aktívan nyilvánult meg, és teljesen egyértelműen előterjesztette a saját elképzeléseit Európa jövőjére, a migráció kezelésére vonatkozóan.
Milyen jelenséget akar megakadályozni az új gyülekezési törvény? Mi volt az, ami miatt meg kellett csinálni?
Azt gondolom, hogy ma szintén a sajtótájékoztatón ez újra és újra előkerülő kérdés, láthatóan ezt még rágni fogják a következő napokban, hetekben az ezzel foglalkozók. Mind a gyülekezési törvénnyel, mind a magánélet védelmével kapcsolatban, én úgy is fogalmaztam a mai napon, és ez a célkitűzése a kormánynak, hogy hozzá kell igazítani a valósághoz azokat a kereteket, amelyben ma a politikai és szabadságjogainkkal rendelkezünk. A modell, amit követünk, az egy német modell, tehát egy nagy európai demokráciában elfogadott alapelveken és kereteken nyugvó elképzelés, nyilván figyelembe véve a magyar sajátosságokat, és abból a valóságból indul ki, amit a 21. század elején a megváltozott keretek, felületek, a joggyakorlás, illetve a vélemény nyilvánítás megváltozott formáit is figyelembe veszi. Az utóbbiban például gondolok arra, hogy a social media, tehát a társadalmi média nyilvánossága az eddig mint egy kívüleset tulajdonképpen ezen a szabályozáson. Illetve abból az alapelvből indul ki, például a személyiségi jogokat, illetve az otthon nyugalmát védve, hogy a közszereplőt is ugyanaz a védelem illeti meg, hogyha a magánéletéről, a magánszférájáról van szó, mint bármelyikünket, mint bármely hétköznapi embert, és én azt gondolom, hogy ha csak a családi vagy a hozzátartozók közegét nézzük, akkor ez a törekvés teljesen egyértelmű, és meggyőződésünk egyébként, hogy a gyülekezési törvényben fogalmatosítandó változások is csak egyértelművé teszik, amit eddig is megpróbáltak egyébként adott esetben a hatóságok érvényesíteni, úgy lehessen élni a gyülekezési joggal, a vélemény nyilvánítás jogával, hogy az másoknak ne okozzon aránytalan vagy kivéthetetlen sérelmet. Én azt gondolom, hogy az a jogalkotó szándéka nyilvánvaló, a jogalkalmazásban pedig majd a bíróságok, illetve a hatóságok feladata lesz ennek a betartatása.
De az aránytalanságra arra lesz valamilyen iránymutatás, mert ezt a joggyakorlat már nagyjából jól kialakította, ugye nem értelmes tüntetés az, ami nem okoz zavarást, hiszen akkor látszik, ha egy tüntetés zavarást okoz. Ez a sajátja a tüntetésnek.
Most engedje meg, hogy én nem menjek le, nem ötleteket nem adva, illetve nem értelmezve a törvényt, hiszen még el sincs fogadva, tehát egy törvényjavaslat vitája előtt állunk. Én a célokról tudok beszélni, és még egyszer itt a célok között ilyen egyértelműsítést, a 21. század elejének demokráciájához való hozzáigazítást látom. A jogalkotónak, illetve a kormánynak nincs semmiféle olyan szándék, ami a szabadságjogokat korlátozni szeretné.
Tehát nem az a cél, hogy a miniszterek
meggyőződés, hogy semmilyen formában nem olvasható ki a szövegből, hanem olyan egyértelműsítéseket és célokat fogalmaz meg, amelyeket szeretnénk, hogy innentől kezdve a jogalkalmazó is figyelembe vehessen majd.
A közigazgatási bírósági rendszer átalakításának, aminek az előző ciklusban egyszer már nekikezdtek, de akkor nem sikerült. Mi a célja?
Hát ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor egy olyan egyébként jól működő, a bíróságok hatékonyságát, a hatékony döntéshozatalt elősegítő rendszernek a visszaállítása, amely a magyar bírósági és jogalkalmazási hagyománynak egészen 1949-ig a szerves részét képezte.
De közigazgatási eljárások menete az egyik legjobb az Európai Unióban, mondja az Unió eredménytáblája. Ott jól mennek a dolgok.
Igen, de ugyanakkor ezeket a ügyeket a egyéb jogeljárások vagy jogi folyamatok rovására kellett végezni a jogrendszerben, hiszen most az általános bíróságok hatáskörében, bár specializálódva vannak jelen ezek az ügyek. Megint a jogalkotói, illetve a kormányzati szándékról tudok beszélni. Azon ügyekben, amelyek kimondottan az államhoz kötődnek, egy olyan mechanizmust, egy olyan régi új mechanizmust kell létrehozni, amelyről bebizonyosodott, hogy hatékonyabbá képes tenni a rendszert, egyértelműbbé képes tenni a döntéshozatalt, illetve a jogviták rendezését, és egy olyan, még egyszer, egy korábban már bevált rendszernek a létrehozásáról van szó, amely számos európai országban, például Franciaországban is működnek ilyen bíróságok, amelyet nem gondolom, hogy meg lehet kérdőjelezni. Egyértelmű viszonyokat fogunk létrehozni, tehermentesítve egyúttal az általános bíróságokat olyan ügyektől, amelyek specializált felkészültséget és szaktudást igényelnek, és azt gondolom, hogy egy európai modellt, egy teljesen egyértelmű a minden európai és nemzetközi jogszabályt, meg az itthoni bírósági hagyományt tiszteletben tartó új rendszer tud létrejönni.
De kikerül a kúria alól, azzal egyszintű önálló felsőbíróság.
Mert egy saját szervezeti, illetve feljebbviteli rendszert hozunk létre, mint ahogy egyébként a bíróságok esetében ez még egyszer nemzetközi értelem is teljesen elfogadott.
Az cél, hogy a korábbi közigazgatási bíráskodási gyakorlat az ne legyen irányadó az új rendszerben, vagy ez nem cél?
Most egy olyan mélységű kérdést tett fel nekem, ami azt gondolom, hogy majd a vitában, meg a magában a jogalkalmazásban fog előkerülni. Egy dolgot talán mondhatunk, és ez elő is került már az elmúlt hetek politikai vitáiban is. magával a jogalkotással kapcsolatban is a kormány szeretné teljesen egyértelművé tenni egy-egy jogszabálynak, egy-egy új törvénynek a céljait. És azt gondoljuk, hogy ezzel segítjük a bíróságok munkáit, hiszen az értelmezést nem szűkítjük, hanem egyértelművé teszünk a jogalkotói szándékot, akkor magának a bíróságnak is könnyebb dönteni vitásügyekben, hogy az eredeti szándékhoz képest egy vitásjogi ügyben kinek lehet, vagy kinek van igaza.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a miniszterelnöki hivatalt irányító miniszter irányítása alá kerül, mert hogy túl sokan irányították ez a hivatalos indulás. Mi volt ezzel a probléma? Van egy rektora az intézménynek.
Talán induljunk ki abból, hogy a közigazgatás működésében, vagy a közigazgatással való foglalkozásban a hatékonyság kérdése az nem egy egyszer megoldandó, majd örökre megoldott kérdés, hanem egy olyan feladat, amelyel folyamatosan foglalkozni kell. A Közszolgálati Egyetemet ugye még a 2010-14 közötti ciklusban hoztuk létre, indult el a működése, és egy olyan régi hiátust próbál lefedni a magyar oktatási rendszerben, illetve a közigazgatásban, amelynek az a célja, hogy az állam maga gondoskodjon a központi közigazgatásban, illetve a területi közigazgatásban dolgozók utánpótlásáról, egy egységes, ellenőrizhető, hatékony szempontrendszer alapján képezze ezeket az embereket, ezeket a szakembereket, illetve gondoskodjon például majd arról, hogy a diplomáciai kar utánpótlása is biztosított legyen. Ez egy olyan több évtizedes hiátus a magyar képzési rendszernek, amit ideje volt ilyen értelemben felszámolni. És nyilván hatékonyságot növelő tényező, hogyha az operatív irányítás, tehát a hétköznapokban, az évről évre történő ügyes-bajos dolgokban egy irányból jönnek az utasítások. Az én ismereteim szerint magában a felügyeleti rendszerben viszont ott vannak azok a biztosítékok, hogy tekintettel arra, hogy a közigazgatásban nem csak a területi közigazgatásban dolgozókról, hanem adott esetben a honvédségnél, illetve a fegyveres testületeknél dolgozókról, vagy a külszolgálatban dolgozóknak a képzéséről is beszélünk, hogy az illetékes miniszterek egyetértési, illetve konzultációs jogait is biztosítva lesz.
A Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárcsalani külügyi miniszter a minap egy rendeletben jelölte ki az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságuk felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorlók személyét. Változik a Nemzeti Vagyonkezelésének rendje, a rendszer?
A tárcsalani nélküli miniszteri pozíció létrehozásával, illetve az NFM feladatrendszerének az újraszabásával én azt gondolom, hogy igen, röviden válaszolva igen, az egyértelmű az állam, illetve a kormányzati cél, az pedig az, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodás, az állami vagyon kezelése, működtetése az a lehető leghatékonyabban működjön. Itt számtalan dolgot kell figyelembe venni, részben az állami vagyon nagyságát, annak a jellegét, az hogyan lehet letisztítani ennek a portfóliónak a különböző elemeit, hogyan kell egyértelművé tenni benne a szabályokat, milyen célkitűzések vannak az állami vagyon megtartásával, adott esetben gyarapításával kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy az állam számtalan feladatot vett végre vissza, például az önkormányzatoktól, olyan feladatokat, amelyek teljesen értelmetlenül voltak az önkormányzatokhoz adva, miközben nem rendeltek hozzá finanszírozást. Tehát nyilvánvalóan a gazdálkodás kapcsán is rendet kell tenni, illetve folytatni kell ennek az észszerűsítését. És azt gondolom, hogy a kormányzati elvárás, a miniszterelnök elvárása éppen ez, hogy a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásban egyértelmű, átlátható, transzparens szabályok legyenek, amelyek a nemzeti vagyon értékállóságát vagy gyarapítását a lehető leghatékonyabban teszik lehetővé. A beruházások, a fejlesztés kérdése éppen ezért került más minisztériumokhoz, az ott elvégzett munka kapcsán létrejövő új vagyonelemek pedig majd, ahogy az idő halad előre, természetesen ugyanúgy kerülhetnek ide a vagyonkezelő, illetve a vagyonkezeléssel foglalkozó szervezetekhez.
A nemzeti vagyonkezelésének lesz új szervezete, vagy a nemzeti vagyonkezelő a további szervezete?
Ez a kompetencia a miniszterasszonyhoz tartozik, úgyhogy várjuk meg, hogy milyen konkrét javaslatokkal áll ezzel kapcsolatban elő. Bonyolult és mindenképpen egyszerűsítést kívánó feladatról van szó, mert a kormányzati szinten is, vagy akár a miniszterelnök szintjén is egy jobban átlátható egyetemű vagyongazdálkodásra van szükség, mint az előző években volt, de itt megint csak nem elégedetlenségről van szó, hanem arról, hogy hogyan jutunk el egyébként 8 év szisztematikus kormányzati munkáját követően oda, hogy évek, vagy még inkább évtizedek óta érintetlen területeken is egyértelmű szabályokat és keretrendszereket lehessen felállítani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kovács Zoltán kormány szóvivő volt az aréna vendége. A műsort a rádióban felvételről hallották az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán és Illiszen László felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.